Kedves hallgatóink, a mai alkalommal néhány szót szeretnék szólni Rembrandtról és az ő bibliai tárgyú feldolgozásairól, amelyek minden bizonnyal az európai művészet történetben a leghíresebbek és a legmélyebbek. Rembrandt 1606-ban született, és 1669-ben halt meg, 63 évet élt, holland festő volt, és egy egyszerű Molnár családnak a sarjaként látta meg a napvilágot, egy sok gyermekes család, csak fiútestvérből 5 fiútestvére volt, és az édesanyja is ott dolgozott a szélmalomban, ahol őrölték a lisztet, és a Biblia iránti vonzódását az édesanyjától tanulta. Az édesanyja minden este a fárasztó munkálatok után megmosdott, megfürdött, ünnepi ruhát vett fel, és egy hatalmas, nagyrétű Bibliát kitett a család elé, fellapozta, és felolvasott a családnak bibliai történeteket. Amikor Rembrandt élete első és utolsó útjára ment, mert Rembrandt az a festő, aki például soha nem járt külföldön. Nem ment el Olaszországba, nem ment el Franciaországba, se Németországba. Ő Leidentől Amsterdamig mérte a világot. Ez kb. 50-60 kilométer. Semmi többet ő nem utazott. Amsterdam kikötőjébe ugye behozták a világ minden kincsét, ott még eredeti Michelangelo-t is vehetett magának, vett is. Másolatokat részkarcokban mindig bőven hoztak. Nem költött erre, arra viszont költött, hogy mindent beszerezzen, mindenről tudomása legyen. És amikor Amsterdamba elindult a fiatal Rembrandt, az édesanyja újra kitette a Bibliát, példabeszédek könyvéből felolvasott neki egy részletet, és azzal buzdította a fiát, hogy ragaszkodjék Isten igéhez, ragaszkodjék az isteni útmutatásokhoz. Amikor Rembrandtnak az édesapja meghalt, Rembrandt lemondott a családi örökségről, ő egyetlen egy örökségként a családnak ezt a nagy bibliáját akarta. Amikor édesanyja meghalt, egy kisebb bibliát is örökölt, aminek az az érdekessége, hogy amikor évtizedekkel később Rembrandtnak elárverezték mindenét. Tudni kell Rembrandtról, hogy az első felesége nagyon gyorsan, súlyos betegség következtében 8-9 évi házasság után meghalt. A második feleségét is a nyomorból vette magához, de viszonylag módos életet élt, mert fiatal korában egy Júdás visszaviszi a 30 ezüstpénz című olajfestményéért, mesés kincset kapott egy műkereskedőtől, utána pedig annyira felkapott festő lett Amsterdamban, portréfestő elsősorban, hogy rendkívüli módon meggazdagodott. De hogy ez lenni szokott, egy-két évtized után az a festészeti stílus, amit ő művelt, ez a sötét háttérből kiugró alakok, ez az elmélyült lélektani ábrázolás, hát ezt már nem nagyon kedvelték a hollandusok, már vidámabb színvilágot követeltek, és nem annyira egy elmélkedő festészetet, hanem egy ilyen vidámabb, oldottabb zsáner festészetet. Ezért Rembrandt is tönkrement, hogy el tetszenek képzelni a dolgot, mintha most azt mondanám, hogy 800 millió forint értékű vagyona volt, de ezt 80 millióért árverezték el. És amikor az árverezésben odáig jutottak, hogy az első felesége relikviáit adták el, és kerültek kalapács alá, Rembrandt nem bírta, zokogott már, kiment a teremből, az árverési teremből, és elkezdett Amsterdam dokjaiba sétálni. És amikor visszatért a terembe, mindenét elárverezték. Egy valamit nem, a Bibliáját. Azért nem árverezték el a Bibliát, mert az agyonolvasott volt, a senkinek nem kellett. A senki nem tartotta értéknek, mert elnyűjt volt. Annyit olvasta a Bibliát. Ezzel a Bibliával halt meg az élete végén, amikor néhány zsebkendő, néhány ecset, és alig valamennyi festék maradt utána, hogy egy szinte raktárnak nevezhető házikóban, ahol az élete utolsó éveit töltötte teljes szegénységben és elhagyatottságban, rátaláltak. Éppen azt a festményét festette, ami most Stockholmban látható a National Múzeumban, az idős Símeon, a gyermek Jézus tartja a karjában. Ez olyan 90%-osan befejezett festmény volt, amikor beléptek ebbe a kis terembe, ahol egy ilyen barakszerű terembe, ahol Rembrandt az élete utolsó heteit töltötte, akkor a zsebkendőket, a festőállványt, rajta a félig kész képet, és az elnyűjt Bibliát találták. Rembrandt nagyon szerette a Bibliát. A holland néphez nagyon kalandos úton jutott a Biblia, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy hogyan. A hollandusok mind a mai napig köszönettel tartoznak az Észak-Olaszországban ma is élő valdenseknek. A valdensek vitték el, valdens hittérítők a Bibliát Németalföldre a középkorban, és ők segítettek lefordítani aztán hollandus nyelvre, és tulajdonképpen ez a Biblia a reformáció után nagyon elterjedt Hollandiában, de Rembrandt nagyon elégedett nem volt azzal a vallással, amely akkor ott a protestáns egyházak közül a legnagyobb teret nyerte, ez volt a református vallás. Sok összeütközése nyomán kilépett ebből az egyházból, és a mennonitákhoz csatlakozott. A mennonitákról tetszenek olvasni egy külön fél fejezetet ebben a könyvben, amelyet az előadás sorozatunk idején, ezt a vastag 800 oldalas könyvet, ami az elmúlt 2000 év egyháztörténetét bibliai szempontból tartalmazza, nagyon mérsékelt áron, tehát 500 forintért árusítunk. Ebben a mennonitákról is szó van, a mennoniták voltak Mennó Simon tanítványai, akik az egyre inkább egyháziassá váló protestáns egyházakból kiszakadva, a Biblia köré gyűlve házi istentiszteleteket tartottak, tehát azt mondták, hogy az emberek ne csak az istentiszteleti helyen, tehát a templomban hallgassák a Bibliát, hanem otthon tartsanak családi bibliaköröket. Ezt az anabaptisták kezdték bevezetni a történetben, a baptisták, a herrenhutterek. Rembrandt idejében a mennoniták is Amsterdamban elég jelentékeny számban tartózkodtak, és én is közlöm a könyvemben annak a prédikátornak a Rembrandt által megrajzolt arcmását, akihez Rembrandt különösen eljárt, és a közösséghez is a tartozását nyíltan vállalta. A második felesége is istenfélő asszony volt, tehát Rembrandt élete végéig a Bibliával nagyon szoros kapcsolatot tartott, és a gyermekét is ezért keresztelte a Titus névre, tehát egy bibliai személynek, Pál apostol egyik tanítványának a nevét adta a gyermekének. Ennyit talán elég Rembrandtról mondanom, akit részletesebben érdekel, megtalálhatja a könyvben, és akkor nem tudom, hogy hol kell leoltani, talán itt elegendő. Igen. Rembrandtról először talán hadd vetítsem le a sok-sok arcképe, önarcképe közül az egyik leghíresebbet, több mint 60 önarcképet festett önmagából, tükörbe nézve festette ezeket a képeket. De azért jellemző rá, mert egyszerű ember volt, mondom, Molnár családból származott, rusztikus vonásait nem leplezte, egyszerű öltözetben járt, és mindegyik arcképén felejthetetlen az, hogy az emberek szemébe néz, mint egy, azt mondja az embereknek, hogy emberek, lehet, hogy én egy kicsit rusztikus, durva ember vagyok, vidéki ember, munkás családból származom, én egy egyszerű festő vagyok, de én nem kiszolgálom az embereknek a vágyait, én azt festem, amit látok, azt festem, amit hiszek és gondolok, én ez vagyok, engem így kell elfogadni. Ez mindegyik arcképén ott van a fiatalkoriakon, épp úgy, mint az időskoriakon, hogy Rembrandt bátran szembenéz a világgal és mindazokkal, akik őrá tekintenek. Rá is térünk a bibliai ábrázolásaira. Rembrandt az elejétől végéig nagyon részletesen ábrázolta a Bibliát. Természetesen életének különböző szakaszaiban különböző bibliai témák jutottak hozzá nagyon közel. Általában az aláírása mellett itt van az évszám, 1638, tehát ha 1606-ban született, akkor 32 évesen, tehát viszonylag fiatalon készítette ezt a rézmetszetet. Másfél éve voltunk Rembrandt házában egy magyar csoporttal, és ott láttuk, hogy Rembrandt ezeket a metszeteket milyen technikával állította elő. Ugye fordítottan kellett metszeni ezeket a képeket, tehát ezért különösen nagy nehézség elé állították a művészt. De páratlan a maga szempontjából ez a bűnbeesés ábrázolása, egyrészt azért, mert nem kígyót ábrázol, hanem egy ilyen nagyon nagy hüllőt. És ez így is van, hiszen a Biblia úgy kezdődik, hogy amikor Sátán felhasználja a kígyót arra, hogy az emberpárt megkísértse, utána Isten átkot mond erre az állatra, és azt mondja, hogy ezután ne így éljél, ahogy eddig, hanem hasadon csúszva kússzál, és port nyaljál. Tehát a szép nagy hüllőből lett ez a félelmetes kígyó, ez a sziszegő és embereket megmaró kígyó. Rembrandt tehát ilyen mélységekig ismerte a Bibliát, csak úgy, mint magát a bűnbeesés történetében láthatjuk, hogy a két arc szinte elcsúnyul. Csúnya lesz Éva is, azáltal, hogy Istennel szembefordul és vesz a fa gyümölcséből, és Ádám meg valóságos luciferi vonásokat vesz magára, a barokkban, meg később a romantikában szokták így Lucifert, vagyis Sátánt ábrázolni. Igen, a testük az arányos és szép test, a környezet, ugye a paradicsom, az még érintetlen, de már valami kezd elromlani, és a következő képen látjuk, hogy csak ugye szemelvényeket választok ki, egy egyszerű skic, ezek olyan egy-két perces rajzai Rembrandtnak, Ábel és Kain áldozata. De egy ilyen egy-két perc alatt lerajzolt kis jeleneten is látjuk Ábelnak az odaadását, a bűnbánatát, Kainnak meg a kemény vonásaiban az ellenszegülést, a lázadást, és a következő képünkön aztán látjuk, hogy Rembrandt tovább is vitte a fonalat, és a hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosság van most előttünk, Kain megöli Ábelt. Ezek ilyen rendkívül egyszerű, tehát ilyen tényleg skicceknek nevezzük. Én most a Munkácsi könyvemben például az összes ilyen rajzot betettem, ami a trilógiának a kialakulásához vezetett, mert nagyon fontosak ezek a kezdeti ábrázolások. Egy festő itt méri fel a témának az adottságait, és azután készít belőle majd komolyabb képet, vagy éppen nem készít belőle. Nagyon sokat foglalkoztatja Rembrandtot az Ószövetség legdrámaibb története, az Ábrahám áldozása. Ábrahám viszi a gyermekét, és Izsák is olyan engedelmes, hogy bár megbeszéli apjával a dolgokat, de mégis vállalja azt, hogy ő lesz az áldozati bárány, és Ábrahám már emeli a kést, amikor a mennyből jött angyal, és ezek a finom rézmetszetbe ábrázolt fénysugarak, az égből jövő fénysugarak jelzik, hogy ez csak megpróbáltatás volt. Ábrahám hitét akarta Isten nyilvánvalóvá tenni. Nem, az áldozat majd az lesz, aki beakadt ott a bokrokba egy bárány, az áldozat majd Krisztus lesz, csak az apa fájdalmát, az apa hatalmas áldozatát akarta Rembrandt nyilvánvalóvá tenni, hogy Isten majd ezt éli át, amikor Jézust elküldi a világra. Ahogy Ábrahámnak le kellett mondani a fiáról, úgy kell majd az atyának is lemondani a Krisztusról. És ugyanez a téma, amit előbb mutattam önöknek, megelevenedik egyik olajfestményé, mert két olajfestménye is van erről, még drámaiban ábrázolva, hiszen a két kéz találkozása az angyal keze, hogy Ábrahám csuklóján, és kiesik a kezéből a kés, amikor már letakarja a megvilágított Izsák testét, tehát hogy ő lesz az áldozat, és nagyon szép ez a nyugodt, rendkívül nyugodt és bensőséges arc, aki az angyalra tekint, Ábrahám mély hitéről árulkodik, és Rembrandt nagyon mélyen belelátott itt a történetek leglelkébe, és ha erről a történetről beszélnénk, és az összes feldolgozást bemutatnám, akkor Rembrandt feldolgozása torony magasan kiemelkedne a többi festő alkotásai közül. Ezt most nem tehetjük meg. A történeti sorrendben veszem a jeleneteket, tehát ez a Jákob álma, a Jákob lajtóriája, amikor Jákob a fivére elől menekülve éjszaka lefekszik, és a látomásban, álomban látja, hogy egy égtől a földre nyúló létrán az angyalok járnak föl le, és a létra tetején az Úr van, aki megerősíti őt a jövendőjéről, hogy vissza fog térni majd Palesztinába. Ezt is nagyon ritkán ábrázolják így, hogy az álom kellős közepében van Jákob, és mintegy ebből emelkedik ki ez a látomás. Általában a festők vagy metszetkészítők egy Jákobot alul ábrázolnak, és fölül jön ki ez az álom vagy látomás. Rembrandt technikailag is nagyon sok újdonságot visz bele a bibliai tárgyú művek ábrázolásába, nyilván ezt lelkileg is elmélyíti. Például a Jákob harca az angyallal, amelynek következtében ugye az angyal megfogja a csípője forgócsontját, és Jákobnak kiugrik ez a forgócsont a helyéből, harcképtelenné válik, mégis küzd az életért, és ezért áldja meg az angyal, akiben ő Istent, magát Jézus Krisztust ismeri fel aztán, és azt mondja neki, hogy küzdöttél emberekkel és győztél, emberekkel és Istennel és győztél, és ne Jákob legyen a neved, hanem Izrael, tehát nem ügyeskedő a neved, ennyit jelent a Jákob név, hanem Izrael az Isten harcosa. Aztán Jákobnak a kibékülése Ézsauval, ez is egy skic, egy ilyen lavírozott tusrajz, hogy Jákob érkezik a családjával, el van készülve a legrosszabbakra, hiszen Ézsau felfegyverzett 400 férfi emberével jön elébe, le akarja őt kaszabolni. Ez is egy érdekes találkozás, egy érdekes bibliai történet, hogy a Ézsau miért nem ölte meg Jákobot, miért ölelkeznek össze, és miért lesz szent a béke közöttük 20 évvel a jákobi csalás után. A pátriárkák történetétben még ugye a Jób illusztrációi érdekesek, nagyon sok ilyen skiccet készített Jóbról és az őt vádoló barátairól. Aztán pedig a legutolsó nagy pátriárkáról, Józsefről. József, hogy elmondja az álmait Jákobnak, és a felhördülő idősebb testvérek, akik nem tudják megemészteni, hogy az öcsük ilyesmit álmodott, itt van az egyetlen egy lánytestvérük is. Tehát Rembrandtnak semmi nem került el a figyelmét, nagyon pontosak, nagyon szöveghűek az ábrázolásai, és rendkívül mélységesek a lelki dolgok bemutatásában. Például nem sokan ábrázolták, de Rembrandtnak egyik legmeghittebb olajfestménye az, amikor az idős Jákobot, József betelepíti Egyiptom földjére, és egyben a zsidó népet is Egyiptom földjére, Gósen földjére telepíti. Itt van József, az egyiptomi felesége, itt meghatottan nézik az idős apát, aki a kis unokákat, Efraimot és Manassét adoptálja, tehát saját gyermekeivé fogadja, tehát ki is nagyítom a részleteket. Rembrandtra nagyon jellemző volt, hogy az alapszíne a barna. A barna szín tartotta az emberhez legközelebb álló színnek, tulajdonképpen a föld színe, mi a földből vétettünk. A barnából elindulva a fehérig, a vörösig és más egyéb színárnyalatokig jut el, és ezeknek a pasztelszerű kombinációjára, illetve a különleges Rembrandti fényre építi a művészetét. Ez a Rembrandti fény nem kívülről irányított fény, hanem az igazán hívő emberekből belülről sugárzó fény. De itt van például a feleség is, aki egyiptomi hercegnő, de hívő asszony, és az ő lényéből is árad ez a fény. Rembrandt vezeti be ezt a festészet történetébe, hogy a hit, az átlelkesülés, az emberben levő belső erő az, ami kibocsátja a fényt. Ő nem azt teszi, mint az olasz festők, hogy kívülről pásztázza a fény a szereplőket, hanem hogy minden szereplő belülről fényesedik meg, és belülről áraszt ki a külvilágra a fényt. Mózes története következik. Mózes a 10 parancsat, 2 kőtábláját a feje fölé tartva jön le a sínai hegyről, milyen egyszerű jelenet, és semmit nem törődik szinte a háttérrel vagy a körülményekkel. Egy valami foglalkoztatja Rembrandtot, hogy Mózes olyasmit képvisel, ami több őnála. Az Isten törvényei, ezek nem emberi törvények. Az Isten törvényei megváltoztathatatlanok és tökéletesek. Az emberek mindig változtatják a törvényeiket, de az Isten törvényeit mindig föl lehet emelni, ezeket senki ne változtassa meg, az élet örök törvényeiről van szó. Mózes életét is végig illusztrálja Rembrandt, az első skic, hogy Mózest kihúzzák a vízből az egyiptomi fáraó lányának az utasítására. A második ábrázolás az már egy olajfestmény, hogy fürdőzik itt ez az egyiptomi fáraó lánya, és látja itt a Nílusban a kis Mózes kosarat, ugye, amit később Mózes kosárnak neveznek majd, és a palota hölgyeivel hát odahozatja magához. Vagy Mózes, aki a bárányokat legelteti később Jetrónak, az apósának a birtokán, lavírozott tusrajz, vagy Mózes után a bírák korához érkezve, nem tudom, hogy kitaláljuk-e, hogy ebben az egyszerű, megint csak vázlatban, ki tudja, hogy mit akart, mit nem akart Rembrandt, mert vázlatokat általában azért készít egy művész, hogy később tán hozzáfog egy olajfestményhez, de vajon a bírák történetéből melyik történet elevenedik itt meg? Egy apa, aki elhamarkodott fogadást tesz, és a lánya jön elébe, és hát ha a lányáról van is szó, végre kell hajtani a fogadást, tehát nem adhatja a férjhez a lányát. Templom szolgálatra kell szánni a gyermekét, mert ő azt mondta, hogy a győztes csatája után, aki először jön őt köszönteni, az templomi szolgálatra fogja küldeni. És a saját lánya elfogadja az apjának ezt a borzalmas dolgát, aki most szembesül vele, tessék megnézni egy egyszerű rajzon, egy tusrajzon, az apa, aki hirtelen nagyot akart fogadni vagy mondani, és a lány, aki most szembesül az, hogy nem lehet gyermeke, nem lehet családja, mert ezeket a templom szolgálatra szentelt nőket egyben, hát aféle férfi nazíreusi fogadalomhoz is kötötték. Ez olyan volt, hogy ők lemondtak a családalapításról. Melyik történet? Jefte. Jefte és a lánya. Jefte és lányának a találkozása. Most van olyan biblia, amit kiadnak Hollandiában, és végig Rembrandtnak a rajzai, olajfestményei díszítik. Így hívják a hollandusok, hogy Rembrandt Bibel. Rembrandt Bibel. Ezt kapja, nem is tudom hány, én régen vettem ott 20-valahány guldenért, ami akkor 5-6 ezer forintnak felelt meg egy 20 évvel ezelőtt. Ezt kapja Hollandiában minden házasulandó pár. Ez vajon melyik bírák korabeli történet, hogy egy anyóst és a menye beszélget, és a menye ragaszkodik az anyóshoz? Ruth története. Nézzük csak meg, hogy ez a Ruth történet a Bibliának egyik legcsodálatosabb könyve, és itt van már Boáz, a földbirtokos, és Ruth, aki szeretne tarlózni a földjén, és ahogy egy gazdag ember és egy szegény lány beszélget, és megadja a tisztességet a szegény lány a gazdag embernek. De aztán ez a gazdag ember, ahogy a serkenti Rútot a munkára, és mondja az aratóinak, hogy hullassatok több kévét, hogy többet tudjon gyűjteni, rendkívül sok rajzban, vázlatban örökítette meg. Úgy látszik, valamire készülni akart Rembrandt, lavírozott tusrajzokon is elkészítette ugyanezt. Vagy például azt a jelenetet is, hogy nagyon sok árpát mér Ruthnak egy ilyen köpenybe, hogy vigye az anyósának. Tehát Rembrandt egy bibliai történetet nagyon sokféleképpen, sok mozzanatában ragadott meg, egy ilyen általában nem sokak által megrajzolt történetről Ruthról is se szeri, se száma nincs a vázatainak. Ezeket például egy amerikai könyvből fotóztattam ki, mert Amerikában őriznek nagyon sok Rembrandt rajzot. Egyébként hát a Szépművészeti Múzeum is őriz Rembrandt részkarcokat, de hát azok tucatáruk egy kicsit, legalább 50-et készített egyikéből a másikából. A rajzok azonban egyediek. Nagyon sok Amerikába vándorolt. Már is megyünk a bírák kora végén, és milyen döbbenetesen jó ez a kompozíció, hogy úgy növeli meg hogy előtérbe állítja az egyébként is magasabb, több mint 2,5 méter magas Góliátot. És háttérbe viszi az egyébként is alacsony Dávidot, és itt vannak a seregek, akik várják ennek az ütközetnek a végkimenetét, és itt hagyja fedetlenül Góliát, aztán a homlokát, és Dávidnak a paritjával ezt kell eltalálnia. Dávid története egyébként is lenyűgözte Rembrandtot. Dávid király és a fia. Dávid és legjobb barátja Absalon az erdőbeli találkozásnál lavírozott Husajc. Végtelen gyengétség és finomság ömlik el ezeken a képeken. Dávid és Absalon különösen lekötötte ez a barátság Rembrandt figyelmét. Dávid, ahogy visszafogadja a fiát, ez már olajfestmény, háttérben Jeruzsálemnek a tornyai, házai, a templomépület, előtérben a megbocsátó apa, ahogy visszafogadja a gyilkos fiát. Az egyik legmegrendítőbb részkarca Rembrandtnak az imádkozó Dávid király. Előtérben itt van Dávidnak a hárfája, az elmaradhatatlan kellék, amivel a középkori mesterek is ábrázolják Dávidot, de így Dávidot senki nem ábrázolta. Ilyen egyszerű fehér ruhában, hogy lefekvés előtt letérdel az ágya mellé, és tetszenek látni ezeket a finom haránt vonalakat, hogy ennek az embernek élő, valóságos kapcsolata van Istennel. Ez az ember nem csak hisz az Istenben, hanem minden nap, minden órában az Istenhez folyamodik tanácsért, biztatásért, segítségért. Ez úgy beszélget Istennel, mint hogyha itt a baldahinos ágy másik oldalán egy élő valóságos ember rejtőznék, vagy egy élő valóságos lény rejtőznék. Végtelen finomságú a kidolgozás, és lehet érezni, hogy az ember mennyire gyenge. De ez a gyenge ember, ez mindenestül Istenre bízza magát, és ebben lesz erős majd. A gyengeség és az erő, a magunk megalázása, és az Istentől kapott hatalmas, hitáltal kapott hatalmas erő. Rembrandtot lenyűgözte Dávid története. Az is, amikor jön majd Nátán próféta, és Dávidot kérdőre vonja a bűne felől, ahogy a királyhoz bekísérik a prófétát, és a próféta majd el fogja mondani azt a példázatot a szegény ember báránykájáról, akit elorzott, a gazdag ember pedig tele voltak az aklai állatokkal, és azt szolgáltatta fel a vendégének. A bűnbánó Dávid. Én hoztam egy könyvet is, amelynek a címoldalára ezt helyeztem el, a Zsoltárok könyve című kiadvány címoldalára. Dávid, ahogy maga elé néz, itt van a hárfája, de most nem játszik rajta, most nem énekli a zsoltárait, hanem Dávid maga elé néz, szinte egy olyan megmerevült, egy olyan, érezzük, hogy belül ez az ember most éli át azt a megtisztító megbánást, azt az igazi bűnbánatot, amiről egyébként az 51. zsoltárában és a 32. zsoltárában az előbb idézett bűne után maga is beszélt, egy évvel a bűne után vallotta meg Istennek. De talán a leghíresebb Rembrandt olajfestmény Dávid és Saul küzdelméről az az olajfestmény, amelyben baloldalt látjuk Sault, aki mindjárt elveti ezt a dárdát, majdnem megöli vele Dávidot. Azt a Dávidot, akit a királyi udvarba rendeltek, hogy Saul búskomorságát oldja a gyönyörű hárfa játékával. Nagyítsuk ki ezt a két szereplőt. A baloldali képet, ha kinagyítjuk, akkor azt látjuk, hogy a depressziónak, ami a mai kornak a legfélelmetesebb betegsége, egyik legkorábbi képzőművészeti ábrázolását is Rembrandt készítette el. Ez a merev tekintet. Ez a teljesen kiüresedett tekintet. A másik szemet nem látjuk, mert a drapériát ide vonja Saul, és látszólag törli ezt a szemét, de ezek nem az igazi megbánás könnyei. A másik szem árulkodik arról, hogy ez az ember, ez csak önmaga körül tud forogni, az örvény már magába kapta, és rövidesen fogja a dárdát, és meg akarja ölni azt, akinek a lelke könnyebbségét most köszönheti, Tehát ez a depressziós hangulat, amikor az ember képtelen kilépni önmagából, amikor az embert valami különös, borzalmas erő egy ilyen örvénybe vonja, ez félelmetesen ábrázolja Rembrandt. Ugyanakkor vele szemben, nagyítsuk ki Dávidot, ami viszont maga a természetesség és egyszerűség, hogy belefelejtkezik a zenébe és az énekbe, és ahogy a hárfáját tengeti, és itt is az a különösen megcsillámló fény a belső hitnek, az egészséges lelki életnek és a felszabadult életnek a kifejezése. Szóval Rembrandt olyan mélységeket ér el a portréi ábrázolásában, hogy nem véletlenül lehetett a mi munkácsinknak is teljes példaképe. Rembrandt szinte minden bibliai könyvhöz készített illusztrációkat, most mondjuk arra szeretnék egy példát mutatni, hogy hogyan indult el egy jelenetnek egy lavírozott tusrajzú bemutatásából. Éppen fölpattan a király, most döbben rá, hogy óránál fogva vezették. Ki vezette óránál fogva? Hát itt van ez az ember, aki a kegyeibe férkőzött az agágibeli Hámán, és aki majdnem elérte, hogy a tulajdon királyné asszonyát, feleségét is a nemzetével együtt megölje. Egy ember, aki rádöbben, hogy övé a nagy hatalom, de hát főleg a hatalmas embereket, ma is az országok vezetőit mennyire könnyen félrevezetik, ma is ugyanez a helyzet. Itt a cselszövő az álnok Hámán, és itt pedig Eszter királyné. Ez az első változat. Aztán sok mindent készített még ebből, de itt van a maga az olajfestmény, Rembrandt egyik legcsodálatosabb tónus olajfestménye. Tessenek visszaemlékezni, hogy amikor a tavalyi évben néztük tulajdonképpen Munkácsinak a technikáját, Munkácsi technikájában is nagyban Rembrandthoz hasonlít, csak Rembrandt nem bitumennel kente le a hátteret, de ugyanilyen sötét színekkel, sötét barna, fekete színekkel operált Rembrandt, és a sötét háttérből ugrasztja ki a három jellemet: a király, aki most döbben rá, hogy félrevezették, Hámán, aki most döbben rá, hogy vége a játéknak, még fogja a poharát, majd ki fogom mind a hármat nagyítani, csak nézzük először a három személy együttesét, és Eszter, aki ki tudta várni ezt a pillanatot. Ha valaki elolvassa Eszter könyve 7. fejezetét, tudja, hogy miről beszélek. Tehát Rembrandt mielőtt megfestett volna egy ilyen képet, nagyon mélyen tanulmányozta a Bibliát. Most egy kicsit megvilágítva és kinagyítva mutatnám a királyt, tehát Ahasvérus királyt, ahogy megmarkolja a tőrét, legszívesebben már rátámadna Hámára, de hát nyilván nem akar itt vérfürdőt, hogy őt egy ilyen aljas tetre ragadtatta ez a kegyenc embere. Most látja, hogy milyen könnyen becsapható az ember, most döbben rá arra, hogy a bolondját járatta vele ez az idegen ember, ez a karrierista Hámán. Látjuk a második kinagyítás, ezt nagyon nehéz kinagyítani és megvilágítani, mert rendkívül a sötét tónusból ez a vöröses, barnás Hámán ábrázolás, egy ember, aki nagyon el van számba, hogy a király után második legyen, és minden alkalmat megragad, most is emelné már a poharát és kocintana a királlyal, de most ejti ki a szót Eszter, hogy ki akarta félrevezetni a királyt. Hát ez, aki itt ül az asztalnál, mondom, aki Eszter könyve 7. fejezetét elolvassa, az lépésről lépésre láthatja, hogy Rembrandt mit hajtott végre. És utána, ahogy a király felbőszülve neki támadt Hámánnak és elvezetteti, itt van Ahasvérus, itt van Hámán, itt van Harbóna, az udvarmesterek fejedelme. A kép most Szentpétervárot van, vitatják a Rembrandti szerzőségét. Én nem hiszem, hogy azért alapjában lehetne vitatni. Rembrandtnak voltak tanítványai, nem is kevés, legalább 8-10 nagyon komoly, híressé vált tanítványa volt, mint Gower, Flink és a többiek, akik a maguk korában Rembrandt halála után sokkal több képet el is adtak, mint ő. De vannak olyan képek, amelyeket a tanítványaival fejeztetett be, és mondom, rendkívül nagy volt ez a rembrandti iskola, de Rembrandt valójában utánozhatatlan. Az a mélység, amit Rembrandt megragadott, akár például a szerelem ábrázolásában is, mondjuk az idős Boáz és Rút, egy idősödő ember, aki elveszi a fiatal rútot, és még idős korára gyermeke születhet, vagy ugyanígy ilyen zsánerkép a zsidó menyasszony, a zsidó házaspár. Tehát Rembrandt szerette az életnek a hétköznapi egyszerű jeleneteit is, ahogy két ember összeölelkezik, vagy ebben az intim közösségben van. Mind a két feleségét nagyon-nagyon szerette, nagyon jó házassága volt, mind a két felesége támogatta őt. Az már Rembrandt bal szerencséje, hogy az első feleségnek iszonyatos hozománya volt, és a feleségnek az volt a kérése, hogy mivel ugye gyermekük született, hogy Rembrandt papíron ne házasodjék meg a halála után. Ezért kellett Rembrandtnak sokáig egyedül élnie, de hát aztán fiatal ember lévén 40-es éveiben jár, csak elvette a második feleségét, de papíron nem vehette el. Mert ha papíron elveszi, akkor a gyereke nevére iratott egész örökség is elvész, legalábbis az ő számára, akkor korábban árverezték volna a házát. Ebből iszonyatos bonyodalmak származtak, ami miatt a Amsterdam városa is, és a református egyház is Rembrandtnak támadt, tulajdonképpen egy formális ok miatt. Volt módunk megcsodálni a Rijksmuseumban, Amsterdam híres, világhíres Rijksmuseumában Rembrandtnak a Jeremiás prófétáról készült olajfestményét. Úgy tessenek elképzelni, hogy ez az olajfestmény körülbelül a fele annak, amit most látunk, tehát ez a valóságban csak egy ilyen kicsi. Én nem is gondoltam volna, én is sokkal nagyobbnak gondoltam, amikor ott álltam egy ilyen kisméretű kép előtt, most tehát kinagyítjuk ezt a képet. Tehát a háttérben Jeruzsálem városfalai, ahogy a babilóniaiak felgyújtották, és mint a láva ömlik le a tűz. És a felgyújtott város előterében egy vastag könyvre könyökölve, amit oda közel mentük, és rá van írva, hogy Bíbel. Bíbel, hát nem lehet így kinagyítani. Ott van a próféta, és azért ebben a helyzetben, mert Jeremiás 40 évig figyelmeztette a népet, hogy nem lesz jó vége annak, amit csinál. A vezetőket is figyelmeztette, és nem hallgattak rá. 626-ban lépett fel Jeremiás, 606-ban már elesett a város először, nem hallgattak rá, 597-ben másodszor, akkor se hallgattak rá, 586-ban harmadszor, akkor se hallgattak rá. Sőt, amikor harmadszor elesett a város, elhurcolták Jeremiást, és valószínűleg agyonverték a honfitársai. Nos, Rembrandtnak az volt a feladat, az állt feladatként előtte, hogy úgy ábrázolja ezt a prófétát, hogy nem úgy, hogy na én megmondtam, és emberek hova jutottatok, hanem jobban gyászol, mint azok, akik nem hallgattak rá. Valami mélységes gyász, valami mélységes fájdalom, hogy Uram Istenem, az embereknek soha nem kell az igazság. Az embereknek soha nem kell a tiszta beszéd. Az embereknek nem kell a próféta, hiszen az emberek mindig a hazugságok után mennek. Ezt ott álltunk, hát elképzelték, hogy a Rijksmuseumban, főleg japánok, ha megszállják a turisták, akkor ott csak japán szót hall az ember. De mi minden Rembrandt kép előtt megálltunk, a mi kis magyar csoportunk, hát a 26-27-en voltunk, és egy ilyen festmény előtt elkezdtük elemezni, és akkor nem jöhetett oda se japán, se nyugat-európai. Az éjjeli őrjárat előtt is vagy egy órát álltunk, és a néger teremőr ezt végig bírta, tehát nem mondta azt, hogy micsoda gonosz emberek, hogy elveszik a helyet. Tehát addig mások nézték a posztorcék előjáróit, és más Rembrandt képeket, de valóban Rembrandt előtt ott kell állni, először hagyni magunkra hatni, mert ezek olyan egyszerű beállítások, de éppen ezért emberiek. Ezen nem látszik, hogy művészet, nem látszik, hogy csinált festészet. Ezen az látszik, hogy olyan, mint maga az élet a maga véres, közvetlen valóságában. Ez Rembrandtnak a páratlan ereje. Ezért idézem a könyvem végén Pirinszki Jánost egy egész oldalon, aki azt mondja, hogy Rembrandt után más lett az igazi, érdeklődő embernek a szempillantása is, mert meglátjuk azt, amit azelőtt a művészek nem láttak meg, és azután is kevesen látnak meg. Rembrandt az evangéliumon, a Biblián keresztül olyan mélyen látott bele az életbe, amilyen mélyen senki az európai festő közül nem. Ezért a legnagyobb művészeink Európában Rembrandt, Michelangelo és Johann Sebastian Bach. Felülmúlhatatlanok. Dániel próféta, ahogy látja a vadállatok képében az Istennek jövőt megmutató álmait és látomásait, angyal segíti föl, mert maga a próféta összeesik a történelmi látvány előtt. És befejezésül hadd mutassam meg, hogy Rembrandt valóban az Ószövetség minden részét ismerte. Ez melyik profétikus előrejelzés a világunkról? Hogy a világunk olyan törékeny, hogy agyaglábakon áll ez az egész világ. Persze hivalkodik az emberiség a történelmével, arany a feje, ezüst a karja, a réz, az oldala vas, a lábszála, de az agyagláb, az olyan gyenge, a vas és az agyak hosszan nem elegyedik egymással. Egy kő kéz érintése nélkül leszakad, ledönti, ugye ezt a pillanatot ábrázolja, amikor szinte már megpattan, már visszapattan róla a kő, megpattan, meglódul az egész szobor, és le fog dőlni a talapzatáról. Ez Dániel könyve második fejezete, amiről én is egy külön könyvet írtam, ugye 2 évvel ezelőtt jelentettem meg a Merre halad a történelem című könyvet, amelyben ezt a Rembrandt ábrázolást tettem meg a könyvben az egyik fő illusztrációs eszköznek, mert a másik ábrázolást is közlöm, ami ezután következik, ez nem a Dániel második, hanem ez a Dániel 7. fejezete. Dániel könyve 7. fejezetében egy mennyei látomás tárul elénk. Angyal seregek vannak itt a látomásban, és könyvek nyittattak meg, és az Isten, az Atya Isten trónusához valaki ember fiához hasonló lényt kísérnek. Innen veszik különben az emberfia kifejezést Jézus, mert Dániel könyve 7. fejezete az eljövendő Krisztusról, Messiásról, tehát Jézus Krisztusról beszél, aki majd az atyával együtt ítélni fog. És mikor fog ítélni? Mikor kezdődik el az ítélet? Akkor kezdődik el az ítélet, amikor a földi hatalmak sorában a Babilóniát jelképező oroszlán, akinek 2 szárnya volt, kitépetik és összecsuklik, a Médó-Perzsiát jelképező medve jön a 3 bordával, Médó-Perzsia 3 hódítási területével, aztán a perzsák is lehanyatlanak. Utána jön Nagy Sándor, 4 arca párducon olyan gyorsan közlekedik, de utána jön egy borzalmas fenevad, amelyen 10 szar volt, és 3 szarvat kiszakít egy kis szarv. És miközben a földi történelemben folyik a marakodás a világhatalomért. Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország és aztán Róma. És Róma történelmi fennhatóságának idején a Biblia szerint a történelem végéig Róma lesz az úr a történelemben. 2200 éve Róma az úr a történelemben. És ebben az időben, miközben még Róma a világura, elkezdődik az ítélet a mennyben. Jézus ott áll az Isten előtt, és azoknak az életéről kezdődik el az ítélet, akik igaz emberek akartak lenni, emberszerető, törvénytisztelő, az élet törvényeivel összhangba kerülő emberek, akiket Jézus magáinak vallhat, akikért nem hiába halt meg, áldozta az életét. Rembrandt egy képmezőn ábrázolja Dániel könyve 7. fejezetének mennyei jelenetét és földi jeleneteit. Pontosan értette, hogy miközben a földön megy a vadállatokkal ábrázolt áldás küzdelem a világhatalomért, és amíg világ a világ, ugye a Biblia ezt a 4 világhatalmat különíti el, tehát Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország és Róma után már nincs történelmi hatalom, tehát a római jogrend, a római diplomácia, a római politika, a római vallás ma egyeduralkodó a világon. Eközben, miközben a földi történelemben a legvészterhesebb jelenségek sorakoznak fel, Jézus elkezdi az ítéletet, mert amikor véget vet ennek a borzalomnak, amit történelemnek nevezünk, áldás emberi történelemnek, akkor fel kell, hogy támassza az igazakat, de előtte meg kell hozza a felmentő ítéletet, hiszen felmentő ítélet nélkül nem lehet feltámasztani igazakat. Szóval Rembrandt egy képmezőn annyi mindent ki tud fejezni, hogy az lélegzet elállító, hogy milyen mélységben ismerte ő a Bibliát, az Ószövetséget is. Természetesen a műveinek a túlnyomó része az új szövetségi Jézus életét ábrázolja, és remélem majd lesz alkalmam azt is majd külön bemutatni. Rembrandt annyi művet hagyott hátra, hogy igazában véve egy olyan 5-6 előadásban lehetne csak kellőképpen feldolgozni, arról nem is beszélve, hogyha egy-egy bibliai történethez jutunk, és bemutatjuk az előtte és az utána levő feldolgozásokat, tehát hogy ugyan hasonlításban is nézzük meg, hogy Rembrandt mire képes, akkor látjuk igazán, hogy milyen nagyot alkotott. Hát próbáljuk visszafele végigfutni, most nagyon hosszabban kell benyomni, és akkor, tehát ez a Dániel könyve második fejezete, ez a Dániel prófétát az angyal megerősíti, Jeremiás siratja Jeruzsálem pusztulását, zsidó menyasszony, Boáz és Rút szerelme, Hámánt elvezetik Ahasvérus palotájából, kinagyítás Eszter királynő, Hámán, ugye a király, tehát akit a Biblia Ahasvérusnak nevez, azt mi a történelmi könyvekből Xerxésznek tanultuk, tehát időszámításunk előtti 5. században játszódik Eszter könyvének a cselekménye. A csodálatos olajfestmény most egészében véve, tehát ezek olyan leheletfinom, megfoghatatlan ábrázolások. Senki ilyen finom, ilyen bensőséges, ilyen nagyon kézzel fogható közelségbe hozott bibliai ábrázolásokra nem volt képes. Ez annyira látható a festészet 1500 éves történelmében, hogy Rembrandt egy Himalájaként emelkedik ki a többi óriás közül, mert hát Leonardo sem volt akárki, vagy Ravennától elindulva, a 6. századtól fogva, mind a mai napig azért volt mondjuk egy Gólya, meg voltak egyéb más nagy festők, az ő nagy vetélytársa Rubens is ezek közé tartozott. Ugye az Eszter könyvének az első lavírozott tusrajza, kinagyítása Dávid hárfázik Saul előtt olajfestményből. Saul, aki a hamis megbánás, ugye ez a, tulajdonképpen a depresszióban végül is az ember önmaga sajnálatával, önmagára maradva kerül nehéz helyzetbe, és ezt más néven a Biblia hamis megbánásnak nevezi, ez uralkodik el Saulon, és a kinagyítások után a teljes kép, Dávid királya, talán a megbánás Dávidja, az önmagával való szembesülés Dávidja. Dávidnak bejelentik Nátán próféta érkezését. Az imádkozó Dávid a hárfával. Dávid visszafogadja Absalont. Ugyanaz még a Jonatánnal való barátság időszaka. Mármint, hogy témában, majd, hogy nem ugyanaz. Amikor Jonatán az életét kockáztatva az erdőben rátalál Dávidra, és biztosítja, hogy mellette van, és az eszeveszett, őrült édesapjának a magatartását nem tudja elfogadni. Dávid életéből a történetek, Dávid és Góliát. Ruth könyvéből az utolsó mozzanata, hogy Ruth megajándékozza gabonával a szegény Ruthot és Naomit, az özvegy anyósát. Boáz és Ruth találkozása a lavírozott rajzon, ez rajzon. A két asszony, az idősebb özvegy és a fiatalabb özvegy, mert nem csak Naomi férje halt meg, hanem Ruth férje, az ő gyermeke is meghalt, és ő mégis haza követi Betlehembe, nem hagyja el az anyósát. A Jefte történet, fantasztikus, hogy tényleg néhány vonással milyen mélységekre áll rá Rembrandt kezében a tus, vagy a toll, vagy az irón, a ceruza. Ugye Sámsonnak itt ugrottuk át, Sámsonról is külön ciklust festett Rembrandt. Ez Sámson az első, mind a két házasságát elrontotta, de az elsőt már a házasság kötés, tehát már a lakodalom pillanatában elrontotta, mert itt ül a szerencsétlen feleség, és közben Sámson meg találós kérdést tesz fel a filiszteusoknak, hogy provokálja őket. Aztán a provokáció be is jön, de majdnem Sámson veszíti el az életét, és aztán végül is az após nem adja hozzá a már megünnepelt lányt, gyorsan máshoz adja a feleségül, és Sámson ott marad, és a második házassága is rosszul sikerül egy filiszteus lányjal, hogy ez a bizonyos Delila dolog lesz. Hát ezt is külön estén lehetett volna megmutatni. Igen, ezt ugrott át előbb a vetítésünk. Jó azért egy kicsit még visszafele is menni. Ez egy fiatalkori Rembrandt ábrázolás. Egy kis kakuktojás, de ezt is betettem a gyűjteménybe, mert Rembrandt valahol itt kezdte. Kicsit az olaszos festő ideála. Túlságosan kimondjuk a dolgokat. Itt vannak ugye a szolgák, és itt van előtérben Bálám, ahogy az angyal feltartóztatná, de a Bálám szamara látja az angyalt, Bálám meg nem akarja látni az angyalt. Az az ember, akinek kell a pénz, és csak a pénzt nézi, az se Istent, se ember, se állatot nem néz, de nagyon a kép felszínén van a jelentés, tehát ez Rembrandtnak még nem az az elmélyültebb ciklusa, ezek olyan 19-20 éves korában festett képei közül raktam be ide a gyűjteménybe a történeti sorrend, bibliai előrehaladási sorrendben ezt a Bálám ütiveri a szamarát című olajfestményt. De aztán gyorsan leoldózódott erről az olasz stílusról, akkor mindenki az olaszokat utánozta, mint Johann Sebastian Bach idejében is az olasz muzsikusokat. Szóval az olaszok mindig betörtek valahogy a művészetbe, vagy a festészettel, vagy a zenével. De aztán a németek, németalföldiek egy kicsit visszahűtötték ezt a nagyon pittoresk stílust, és Rembrandtnak a Mózes, ahogy Jetró bárányait legelteti, Mózes feltalálása a Nílusban, Mózest, ahogy megtalálják a Nílusban, és Mózes, aki a törvénytáblákat, a 10 parancsolatot úgy emeli a feje fölé, mint amire mindig fölnézhet bárki ember, mint akinek a tükrében mindig megláthatjuk az igazi valóságunkat, és ez a törvény lesz a Krisztusra vezető mester. A törvény tükrében nézve érezzük, hogy mennyire szükségünk van megváltóra és megváltásra. Az egyiptomi főember lányának a kinagyítása, aki József felesége lesz, aki olyan elérzékenyülő tekintettel nézi az apósát, akit végre megismerhet, mert hiszen Józsefet, a gyermeket halottnak hitték, és nem is számoltak vele. Itt van József, aki az édesapja mellett áll, és látja, hogy a gyermekeivé fogadja a félig egyiptomi, félig zsidó származású unokákat, Efraimot és Manassét, maga pedig az egész festmény, tehát Jákob megáldja József gyermekeit. a fiatal József, hogy a kicsit megdöbbent szemmel rátekintő Jákobnak az álmait meséli, a felhördült fiúcsapat és Dína, a kislány, aki hallgatja, Jóbot vádolják barátai, Jákob és Ézsau találkozása, Jákob harca az angyallal, Jákob álma a lajtorjáról, Ábrahám áldozás, ez Münchenben van, az egyik változat, és Szentpétervár ott a másik két változatban is megfestette. Ez a részkarc pedig, hát ez Budapesten a Szépművészeti Múzeumban is 25 évenként állítják ki általában Rembrandtot itt nálunk, arra való hivatkozással, hogy a megvilágítás során nagyban sötétülnek ezek a részkarcok, és csak úgy negyed évszázadonként, én hát kétszer láttam már eddigi életemben, Kain megöli Ábelt, ezek Amerikában levő rajzok, Ábel és Kain áldozata, a fölmenő füst, lecsapó füst, az alázatos Ábel és a kemény vonású Kain, és a bűnbeesés története Rembrandt 1638-ban 32 évesen készített rézmetszetén, és befejezésül Rembrandt lánytestvére és maga a német alföldi mester, aki 1606-tól 69-ig élt, és aki 63 év alatt körülbelül 600 művet hozott létre, a metszetei kb. 200-ra rúgnak, a rajzai is több száz, sőt bizonyos számítások szerint 1000. Az utóbbi, a legutóbbi teljes statisztika a 18. század végén történt. Azóta újabb művek kerülnek elő, tehát festőknél mindig számíthatunk ilyenekre. A Flammarion kiadása, párizsi kiadás tartalmazza az összes festményét, és német kiadások még az első világháborúból a többi művet. Jelen pillanatban Rembrandt életművének nagyobb része Londonban, Amsterdamban található, nagyon sok van magángyűjteményben, főleg az Angliában, és nagyon sok műve lappang, illetve nem tudjuk azonosítani, hogy hol van. Örülhetünk, hogy néhány reprodukciót én is a 19. századból voltam kénytelen a könyvemben is kölcsönözni, mert Rembrandt nagyon kapós művész volt, nagyon sok felé terjedtek el a művei, nagyon nagy számban is készített műveket, állandóan dolgozott, tehát valóban a festészetben élte ki magát és égett el, és az a stílus, amelyet ő kezdett az 1630-as években, 20 év, 30 év után az amszterdami polgárok teljes szembefordulásával találkozott, és ezért a világ negyedikként legtöbbet megnézett műve az Éjjeli őrjárat, a legcsúfondárosabb bukást hozta a számára, és attól a pillanattól fogva Rembrandt pályája lefelé ívelt. De a bibliai képeket nem is annyira másoknak festette, önmaga számára készítette. Ha megvették sokszor műkereskedők, akkor ma múzeumokban őrzik, ha nem, akkor magángyűjteményekben. Vannak természetesen képei, amelyek megsemmisültek, tudunk róluk, csak nem találják őket. Rembrandt azonban az emberlátásával, a világlátásával, amit a Bibliának köszönhet, mind a mai napig, tán így zárhatnám a mai előadást, és aztán átadom a szót, hogy lehet bármit kérdezni, a bibliai témák koronázatlan festője. Bibliai témák koronázatlan festője, tehát a Bibliát ilyen mélyen és ennyire megragadóan, mint Rembrandt, senki nem állította az emberek elé. Amikor volt az évforduló, akkor készítettem Rembrandtról egy filmet is. Ezt a filmet megtetszenek tudni nézni, és ingyenesen letölthető és terjeszthető is. Az életadótv.hu honlapról erről hoztam kártyákat, tehát ez hozzáférhető. A Magyar Televízió akkor Rembrandt születésének 400. évfordulójára egy ilyen 40 perces filmmel adózott, amit közösen készítettünk. Aztán én ennek a filmnek a nyomán, mivel hát ez a tévének a jogi tulajdona, elkészítettem a magam változatát is, és ez került fel az internetre, mert az M1 nem nagyon tesz fel így tartósan az internetre képeket. Majd ha eljutunk Rembrandtnak az új szövetségi festményeihez, ne tessenek felejteni, amit mondtam a munkácsi előadáson a Krisztus képeiről, és aki megveszi az albumot, több fejezetben beszélek Rembrandt és Munkácsi kapcsolatáról, összehasonlításképp is és szövegesen is, és ne felejtsük el, hogy ennek a 14 Jézus ábrázolásnak, amit megint csak ebben a kötetben tetszenek egyedül meglátni, és kettőt tudtam színesen megszerezni, a berlinit és a New Yorkit, hogy ne tessenek elfelejteni, hogy mi került a hátoldalára. Mindenki jól jegyezze meg, ezt mindig el szoktam többször is mondani. Mi is van mind a 14 Jézus ábrázolás hátoldalán? Hát ha megfordítanánk a festményeket, de mind a 14-et, akkor a hátoldalára mit írt Rembrandt? János 1.14. Tessenek fellapozni. János 1.14. És azóta Munkácsi is azért tudta csak úgy megfesteni Krisztust, akkor fölhívtam külön a figyelmet erre, hogy Munkácsi a trilógiának mind a három darabjában miért tudta megfesteni így Krisztust, mert a címoldalra azért helyeztem az első színvázlat a Krisztusról. Hát ez egy ilyen magyaros Krisztus, egy ilyen kurucos Krisztus, ilyen kidüllesztett mellel, aztán jól oda mondogatunk. Mi azért az igazságot mondjuk, de azt jó oda szegezzel mondjuk meg, ez a Krisztus. Érezte a Munkács, hogy nem stimmel. Tudta, hogy Rembrandt is mennyit küszködött Jézus ábrázolással. Megfestette zöldben Krisztust, ruhaszínt változtatott, kicsit enyhítette a vonásokat, nem már ilyen fölvetett arc, hanem azért egy vízszintes arc. Ez sem tetszett Munkácsnak, egy újabb tanulmány készített, megfestette vörös színben, már megint oldottabb vonásokkal, de a végső változatban teljesen puhán és fehér színnel, és ő is odaírhatta volna, hogy János 1.14. A magyaros, kurucos Krisztus ábrázolástól a valódi Krisztus. Nem mindegy, hogy Krisztusra hogyan tekintünk. Babits Mihály írja az Európa Irodalom történetében, a Tépen Dosztojevszkijről, hogy ő is írt Krisztusról regény, de egy kicsit oroszosan van fésülve. Mi meg kurucosan állítjuk elő, de Munkácsi javára szóljon, hogy Munkácsi 3 év alatt innen ide jutott, és még a végső változathoz is 50-szer nyúlt hozzá. Ezt is Rembrandttól örökölte. Rembrandt is volt, amit félretett a képei közül, és évek során foglalkozott vele, és csak amikor teljesen nyugodt volt, akkor adta ki a kezéből.